Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje által szóló szám, és keresünk meg, édesatyám, a szívünket, írva található a Márk evangéliuma 4. részében, a 35-től 41-ig terjedő versekben. Hogy miként szól hozzánk az Úr igéje a Márk evangéliuma 4. részéből, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Ugyanezen a napon, amikor este lett, így szólt hozzájuk. Menjünk át a túlsó partra. Ő pedig otthagyva a sokasságot, csatlakoztak hozzá, minthogy ő már a hajóban volt, de más hajók is követték őt. Ekkor nagy szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba, úgyhogy az már kezdett megtelni. Ő pedig a hajó hátsó részében, a vánkoson aludt. Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass el, némulj meg. És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek? Ennyire. Még mindig nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki? Szeretett testvéreim, két hasonló történetet hallottunk felolvasva ezen az Isten tiszteleten. A két történet abban különbözik egymástól, hogy egyikben Jézus a hajóban alszik, és a másik történetben pedig a tengeren, a vizen jár, a viharban. Egyik történet úgy végződött, hogy kicsoda ez, akinek minden engedelmeskedik, a tenger meg a szél is. És a másik történetben megkapjuk a választ, hogy bizony ő az Isten fia. Ennyi volt a két történet között a különbség. A többiben mindegyik hasonló, az üzenetben is. Így hát elkezdjük, hogy miről is hallottunk ezen az Isten tiszteleten. Mert az a nap, amelyen úgymond a felolvasott történet lejátszódott, talán egyike volt a legnehezebb napoknak a Jézus életében, mert nagyon elfáradt a hosszú tanítás miatt. Egész nap egy hajóból beszélt, tanította a sokasságot, és még betegeket is gyógyított. Nem meglepő tehát, hogy a nap végére teljesen kimerült és elaludt. Minden úgy kezdődött, hogy egy csendesebb, nyugalmasabb vidékre vágyott a szerettei társaságában. Jézus valóságos Isten, de ugyanakkor valóságos igaz ember is. Tehát mindenben olyan, mint mi magunk is vagyunk. Ugyanúgy megéhezett, megizzadott, elfáradt, megszomjazott, ahogy mi is. Szüksége van a pihenésre, a testi megújulásra. És szüksége van a szerettei társaságára, hogyha pihen is, ha meg akar nyugodni is, velük együtt legyen. Mindezekre nekünk is szükségünk van. És a nyugalom napja lenne az a nap, az Úr napja volna az a nap, amikor így együtt lehetnénk, és megnyugodhatnánk az Úrral való közösségben. Ezért rendelkezik úgy a tanítványainak, hogy hajozzanak át vele a tó túlsó partjára. Mert a testvéreim, életünk nem más, mint a hajózás, amelyre Isten indított el. Az örökké valóságból, a hullandó életen keresztül át a mennyei örök életbe, az számunkra a túlsó part. Hajózunk az élet tengerén, a gyerekkortól, az ifjúságba, a fiatalkorba, az öregkorba, az élet innenső partjáról, az élet túlsó partjára, ez történik velünk. És sok hajó van, hallottátok az igében, más hajók is voltak. Sok hajó van ezen a tengeren. De tudnunk kell azt, hogy van egy, és csak is egy, amelyet Jézus indított útjára, amelyben Jézus ott van, jelen van. És ebből csak egy van, egy hajó van. És azt is tudnunk kell, hogy Jézussal a legjobb hajón vagyunk. Ha valóban vele vagyunk azon a hajón, akkor erről nekünk tudomásunk kell legyen. Ennek bennünk tudatosulnia kell. Az egyetlen hely ez számunkra, ahol lennünk kell. Lehet, hogy más hajó jóval csábítóbb. Talán olyan, mint a Titanic, amikor azt mondták, hogy még az Isten vihara sem tudja elsüllyeszteni. Lehet, hogy az éppen nem, de egy jégdarab, egy hatalmas jégtömb, igen, ki tudja hasítani és el tudja süllyeszteni. Tehát csábítóbb. Van sok csábítóbb hajó. És lehet, hogy a Krisztus hajója egy szegényes, rozog a kis halászhajó, akinek senki semmilyen esélyt nem ad a világ nagy óceánján. Melynek gyeng a vitorlája, az evező is sem a legjobban. Szakadozott, kopott, de mindezekkel együtt Krisztus jelenléte örködik felette, és utasai. Sőt, ő maga is részesül valamiképpen ennek a hajónak a sorsából. Ami a hajóval történik, az vele történik. Vigyáznunk kell tehát a döntéseinkre, hogy melyik hajóba szállunk be. Hol akarunk ott lenni? A jó hajó az, ahova Jézus is beszállt, és megnyugszik benne. Sőt, elalszik. A hajó hátulsó részében a felhajón. És tegyük fel a kérdést, hogy vajon Jézus jól érezné magát a mi kis gyülekezetünk hajójában? Álomra hajtaná fejét? Vagy vegyünk közelebbről, a családunkban. Jól érezné magát? Mert az is egy hajó, a családunk. Azzal együtt hajózunk, egyik partról a másikra, és még közelebbről, ha beszáll az én életem hajójában. Vajon jól érezni magát? Jól érzi magát az én társaságomban? Viszont is vissza is lehet kérdezni, hogy én jól érzem-e magam a Jézus társaságában? Tudjuk a választ, mindenki tudja a saját válaszát. Meg van írva, de Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége, hogy bárki tanúskodjék az emberről. Mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Ezt nem csak Jeruzsálem lakóiról mondja az ige, hanem rólam és rólad is, testvérem. Tudja, hogy mi van az emberben, tudja, hogy mi van bennem. És tudjátok, hogy ezt az írás tehát nem csak Isten népéről, az akkori Isten népéről mondta, hanem a mostaniról is, vagyis rólunk. A történet szerint erre a Jézus által elindított hajóra, hát lecsap a vihar, hát mi más? A vihar. Egy hatalmas vihar. Megtölti vízzel a hajót. Az, hogy Jézus indította útjára, az, hogy Jézus ott van ezen a hajón, még nem szavatolja azt, hogy a hajó minden utasával együtt nem fog viharba kerülni. Sokkal inkább az ellenkezője az igaz. Mindkét történetben ez volt az igaz. Azt a hajót éri a viharpróba, ahova Jézus behívták. Ahol Jézus lehajthatta a fejét pihenni. Ott, ahol Jézus jelen van. Az Úr gyakran viharokba küld, nem pedig pálmafás sétányokra. Így hát ne legyen illúzióink, nem oázis a keresztény élet, hanem viharral megküzdő élet. az Úr járatlan útra indít, ahol saját tapasztalatainkra, módszereinkre már nem támaszkodhatunk, semmit nem segítenek nekünk. Akárhogy tudjunk hajózni, lehetünk a hajó mesterei, a hajózás mesterei, a viharok ismerői, az áramlatok, tudói, mindent tudhatunk. Minden tudásunk cserben vagy abban a viharban, ami erre a hajóra csap rá. De ad vezetőül felhőoszlopot és éjjel tűzoszlopot, ahogy Mózes könyvében olvastunk. Mindezek ellenére ad vezetés a legnagyobb sötétségben is, a legnagyobb veszélyben és félelemérzetben is. A puszta földön találta vala őket, mondja az írás, Zordon sivatag vadonában, körülvette őt, gondja volt rájuk, őrizte, mint a szeme fényét, mint fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg. Ezt mondja az Úrról az ige, a Szentlélek, az Isten népéről. Így őrködik a fiait, a népén az Úr. Az Úr nem hagy tehát magunkra, sem a pusztában, a sivatag közepén, sem az óceán közepén, soha, sehol, semmilyen körülmények és semmilyen állapotban, hanem őriz, fölöttünk köröz, mint a sasmadár. Isten ritkán szól hozzánk viharokban. Történetesen akkor, amikor a legnagyobb a baj, a veszedelem. Lehet, hogy szól, csak mi nem halljuk, mert el vagyunk mással foglalva. Vagyis megdöbbenéskeltően a viharban nem tud hozzánk szólni. Csendre lenne szükségünk ahhoz, hogy ténylegesen meghalljuk az ő bennünket, megragadó igéjét, szavát. De sokszor olyan úton beszél Isten hozzánk, amit könnyen félre magyarázunk. Így történt ebben a történetben is, mindkettőben, amit hallottatok. Elsied a hajunk, elveszünk, és te nem törődsz vele? Mindegyik értelmezés. Ezek a tanítványok szavai voltak, a Jézus tanítványai. Így értelmezték mindazt, ami velük történik. Tehát ez a számon kérő kérdés is egyike, ami indulatainkból fakadó értelmezésünknek, sőt, félreértésünknek. Abban a hajóban senki nem volt a tanítványok közt, akiben nem az a gondolat vagy érzés fogalmazódott meg, hogy hát csodálnám, ha ez Isten szava, vagyis Isten akarata volna, ami most történik. Ez nem az Isten akarat, ezen változtatni kell. Mindenki úgy gondolta, hogy ezen változtatni kell. Hamar elfelejtették. Nagyon hamar elfelejtették, hogy az Úr személyesen parancsolta meg nekik, hogy evezzenek a túlsó partra. Evezzenek oda a túlsó partra. Ő mondta ezt, akinek neve szabadító. Drága testvéreim, Izsaiás prófétához nyomasztó körülmények által szólt az Úr. Amit a proféta így fogalmazott meg. Rajtam volt erős keze, hogy tanítson engem. Nem tudom elmondani azt a borzalmas életkörülményt, amiben valóban az Úr megszólította a profétát. A fogság idejében. A Nabukodonozor által ostrom alá vett Jeruzsálem idejében, az ostrom idejében. Elmondhatatlan az a félelem, az a vihar, az az igazi vihar, amiben ő volt. És ő mégis ezt tudja mondani, a proféta, hogy rajtam volt erős keze, hogy tanítson engem. Hát nem ez történik vajon velünk is? Hogy rajtunk van az Úr erős keze? Semmi sem érint minket igazán. A lényünknek a legmélyén, ott, ahol meg kell, hogy érintsen. Csak maga az Úr igéje. Ha ő maga szól hozzánk, az ő igével, amiről azt mondja az írás, hogy élesebb minden kétélű karnál, és elhat az ízek belőknek megoszlásáig, a csontvelőnknek a központjába, a vérképző szervünknek a közepébe, ahonnan fakad a földi életünk, ahonnan megújulnak a sejtjeink életünk során, odáig hat el az Isten igéje, amit nem hallgatunk legtöbbször. Valami mással vagyunk elfoglalva. A viharral, a bajokkal, mit együnk, mit ígyünk, miben öltözködünk, a gondokkal, valami mással. Az Isten szava pedig nem elszálló beszéd ezek szerint, hanem a szó tett is, ugyanabban a pillanatban. Erős keze rajtunk van, mert ezek tettekben megnyilvánuló dolgok, az erős keze rajtunk. Isten az életünk eseménye által beszél hozzánk, az életünk történéseivel szól hozzánk, melyeket bizony csak az ő lelke ihlette ige hirdetés, az igével való közös együttlét, az igével való foglalatosságunk által értünk meg. Önmagában mindaz, ami velünk történik, önmagából nem érthető, értelmezhetetlen. Ahhoz, hogy értelmet nyerjen bármi is az életünkben, Isten kijelentett igére van szükségünk. Nem tudom ezt másképp megfogalmazni. De csak is így lehetünk, így élhetünk emberhez méltó életet, ha ott van az ige világosság az életünkben, szüntelenül. Vannak a viharnak más lehetséges magyarázatai is. Igen, vegyük tudomásul, rendben van, megszámlálhatatlanul sok van belőlük. Léteznek a nagy megoldások elmélete is, amivel meg lehet oldani a nagy viharokat, a krízis viharait, és azt az őrületet, ami ezen a világon van, ami globális felmelegedésnek és ilyen világvég hangulatnak nevezünk. Állítólag van megoldásuk a tudósoknak. Azokat halljuk éjjel és nappal a médiának nevezett közegen keresztül. De kicsoda az, aki minden fölé az Isten beszédét helyezi, az Isten kinyilatkoztatott igéjét, az ő akaratát, és mindenek előtt őrjel hallgat az Isten igéjére. Ki az? Közülünk ki az, aki ezt teszi? Testvéreim, nekünk pontosan erre van parancsunk, vagyis arra van parancsunk, hogy Jézus ajkáról a szót, az igét meghalljuk, és ő magadta ezt a parancsot, amikor azt mondja a hegyi beszédben, hogy ne aggodalmaskodjatok, ne rettegjetek, ne pánikoljatok, ne esetek kétségbe, és ne mondjátok, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, mivel ruházkodjunk, és egyéb, ami ebbe a sorba tartozik, mert ez egy hosszú végtelen sor, csak pár dolgot említ meg éppen az elején, ne mondjátok tehát, ne esetek kétségbe az életetekért, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Azok, akiknek nincs Istenük, akik nem ismerik az Urat, nem is hallottak róla, fogalmuk sincs róla, semmit nem tudnak, nincs igéjük, nincs kinyilatkoztatásuk, nincs világosságuk. Mert jól tudja, ti mennyei atyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Ezzel el van intézve a kétségbeesés, a pánikolások, a félelem. De nincs itt vége, hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát, vagy igazságosságát, keressétek az Isten egy igazságát, az ő akaratát, és ezek mind megadatnak nektek, ezek mind megoldódnak, mondja az Úr. Tehát parancsunk van arra, hogy először és mindenek előtt mindig elsőnek az Isten igazságát, az ő akaratát, az ő gondolatát keressük, és azzal mérjük le mindazt, ami történik az életünkben. Erre parancsunk van. Hát így élünk. Vajon keressük-e így az Úr cselekvéseit, és felismerjük-e Isten cselekvő kezét az életünkben, a velünk történő dolgokban? Vagy a véletlennek, vagy más magyarázattal beérjük, ami végül is nem magyarázat, hanem csak ahhoz vezet, hogy félreismerjük őt, mint ahogy a tanítványok is félreértették Jézust. Akkor is, amikor aludt a hajóban, és akkor is félreismerték őt, amikor a vizen járt. Bármit tett Jézus, akár aludt, akár a vizen járt, félreértették. Még különben volna? Nem hinném. Ugyanúgy félreértjük. Ez így nincs jól. Valaminek változnia kell, hogy mi pontosan azt lássuk, azt értsük, és azt fogjuk föl, ami van, ami történik, ami igaz. Tegyünk fel egy nagyon egyszerű kérdés, testvéreim, hogy véletlenül vagyok ebben a hajóban, ami azt jelenti, hogy egész konkrétan ebben a gyülekezetben, ebben a közösségben, ebben a városban, vagy közelebb abban a családban, ahol vagyok, és azon belül pedig abban a helyzetben és állapotban, amiben éppen vagyok, véletlenül vagyok, mivel magyarázom? Vagy azért vagyok éppen ott, mert valamikor Jézus Krisztus elhívott, hozott, küldött, vezetett, és ide helyezett. És megengedte, hogy éppen most ebben az állapotban legyek. Mindez véletlen, vagy ott van az Isten akarata és vezetése mindezekben. Milyen válaszokat adunk erre a kérdésre? Van egy törvény a hívember életében, hogy Isten oda helyezett bennünket, ahova ő akart, és ott kell megállni, ahova helyezett. Nem könnyű ott megállni, ahol éppen vagyunk. És ott végrehajtani azt az egyszerű parancsot, amit a tanítványok is kaptak, drága testvéreim. És ha nem értünk bármit is, erről Augustinus azt mondja, hogy ahol nem értek, ott imádjak. Vagyis ott boruljak le Isten előtt, és imádjam őt. Mert azért helyezett bennünket teher alá, próbák közé, nyomorúságok közepébe az Úr, hogy azért tartja rajtunk az ő erős kezét, ugye, hogy Ézsaiás szavaival éljek, hogy megtanuljuk imádni őt, hogy megismerjük őt. Hogy eljussunk arra felismerésre, hogy bizony Isten fia ő, és a mi Urunk, aki még ráadásul szeret is bennünket. Tisztázzuk tehát, hogy kinek az akaratából vagyok itt és most ebben az állapotban, ezen a helyen, és mondjuk ki az életünkről hangosan magunknak a jó választ erre a kérdésre. Mert ha arra a következtetésre jutottunk, hogy az Úr személyesen állított ide, ő vezetett ide, ő hozott ide, akkor a parancsa most is érvényes. Evezd a túlsó partra. Evezd. Nem tudom, közülünk ki evezett, ki volt akárcsak egy csónakba is. Vagy egy telecsónakba, ahol 4-5-6 is voltak. És evezni kellett. Jézus azt parancsolta, hogy evezz a túlsó partra, vagyis evezzetek a túlsó partra, essen az eső, fújjon a szél, vagy süssön a nap, evezz a túlsó partra. Nincs más rendelkezés, csak ez az egy. Ragadd meg tehát az evezőt, merítsd a vízbe, majd önmagadat beleadva feszülj neki teljes erőből, teljes lényedből az evezőnek, és húzd magadhoz. Érezd a hajónak minden terhét. Ezután emelte az evezőt, és tedd meg mindez újra, meg újra, meg újra, meg újra, újra, és utána, és a következő percben is. Könnyű ez? Nem, nem könnyű. Unalmas. Fárasztó. És mégiscsak ezzel az unalmas és fáradtságos munkával haladhat a hajónk arra a túlsó partra. Nincs más. Szeretnénk mi más kereszténységet. Olyan bulisat, olyan vidámat, olyan hangulatosat, olyan nem tudom milyen jelzőkkel illessen. De nincs más. Ez juttat a túlsó partra. Akkor is, hogyha rám csap a vihar, evezz a túlsó partra. Akkor is, ha süt a nap, evezz a túlsó partra. Ez a feladatot. Ezt a parancsot adta az Úr. Vajon eveztek volna ezek a tanítványok? Elengedték, ha nem engedik el az evezőt, oda tudnak menni hozzá, hogy felköltsék? Nem. Akkor átneveztek volna. Úgyhogy Jézus alszik a hajóban. De akkor nem szól ez a prédikáció, mert ők felköltötték, és a következő részben, hogyha Isten éltek, akkor a következő úrnapján arról lesz szó, mi történik, amikor felköltötték Jézust. Tehát maradjunk ezzel az egyszerű parancssal, hogy evezz a túlsó partra. És tudjátok, ezt még itt el szeretném mondani záró gondolatként, hogy sokunknak a családjában voltak olyan előjáróink, felmenőink, imádkozó anyukák, nagymamák, szülők, nagyszülők vagy dédszülők, akiket akár ismertünk, akár nem, pontosan ezt tették, hogy eveztek, akkor is, amikor háború volt, akkor is, amikor fenyegetés volt, amikor lesöpörték a padlásokat, amikor nem volt ennivaló, amikor ki kellett menni a mezőre, és kétkezi munkával kikaparni a földből az élelmet, eveztek a családjukért. És áthoztak a túlsó partra, itt vagyunk. Evezz tehát, mert ezt mondja az Úr neked is. Most te evezz tovább. Amen. Menj, édesatyám, az Úr Jézus Krisztus által, örökkévaló Urunk és Királyunk, olyan jó megtapasztalni azt itt a kegyelem trónusa előtt, hogy a te ígéd igazság. És igazság volt nem csak 2000 évvel ezelőtt, és nem csak 4000 évvel ezelőtt, hanem ma is igazság és élet, és világosság, amelyben utat látunk, mert utat mutatsz a te fényeddel nekünk. Adunk, hogy megértsük ezt az egyszerű dolgot, hogy tudjuk összemérni az életünket a te igéddel, és te vezess minket a te igéddel. Úgy, ahogy vezetted népedet a felhőoszloppal és a tűzoszloppal ott a pusztában, és vezetsz bennünket az életünk viharai közepette, itt és most, e mai napon is. Köszönjük, hogy megszólítottál, és nyitogattad az értelmünket és a szívünket is, hogy megértsük, hogy nem véletlenül vagyunk itt éppen most, és abban az élethelyzetben, amiben vagyunk, hanem mert te rajtunk tartod erős kezedet. És ha te rajtunk tartod a te erős kezedet, akkor te velünk vagy, hogy megtartsál. Akkor ott vagy az életünk hajójában, és akkor mi jó helyen vagyunk. Akkor nem veszünk el. Akkor sem, hogyha át kell mennünk a halálból az életbe. Akkor sem, hogyha le kell tegyük porsától testünket. Nem veszünk el, hanem veled maradunk. Mert te magadhoz veszel. Te megígérted ezt, és minden ígér igazság, és minden pontosan úgy van, ahogy nekünk mondod. Adunk, hogy felismerjük ezt, és ne félreismerjünk téged, hanem megismerjünk téged. Így kérünk tehát most, hogy add nekünk a te békességedet, és a te vigasztalásodat, és üzd el a szívünkből minden félelmet és rettegést. Így könyörgünk, mennyi édesatyánk. Egyed Ernőném, Vajda Ilona testvérünk, családjáért, gyászolóiért, szeretteiért. Könyörülj meg ezen a családon, és segítsd meg őket hatalmaddal, a te erőddel, a te jelenléteddel és világosságoddal, minden vigasztalásoddal, és valóban cselekedj azt, Urunk, hogy megszűnjön a félelem a szívükben, és a szomorúság. Legyen vigasztalásuk a te igéd, a te igazságod és a te jelenléted, Úr Jézus Krisztus. Így tesszük most őket, Urunk, a te kezedbe, ad Urunk, hogy otthonra találjanak a te jelenlétedben, a te templomodban, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. És hasonlót kérünk magunknak is, akik halljuk hétről hétre és alkalomról alkalomra a te igédet, hogy váljon a te igéd hatalmas világossággá, bölcsesség és erővé lettje az életünkben. Hallgass meg kiáltásunkat ebből a nagy szükségből, amiből benne vagyunk. És te légy az, aki fölállsz, megbékéltetsz bennünket, lenyugtatsz, és hatalmas szavával elnémítod a vihart, lecsendesíted a tengert. Kérünk, hallgass meg tehát, mennyire atyák, szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozunk az Úr Jézustól tanult könyörgéssel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden a kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsánat védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végezőkben. És ne vigy minket is, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. Örömmel hirdetem, testvéreim, hogy január 30-án este 6 órakor, tehát kedden este 6 órakor ebben a templomban tartjuk az ökumenikus imaalkalmunkat, amely Isten tiszteleti alkalomra mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Tehát kedden este 6 órakor. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége, vigasztalása, minden igazságra elvezető jelenléte, világossága legyen, és maradjon mindnyájunkkal, mi élünk. Amen.